Kedves paptestvérek, kedves nővérek, kedves testvéreim! Hogy jól értsük Jézusnak ezt a példabeszédét, hasonlatát a 10 szűzről, fontos tudni, hogy Jézus korában az esküvők úgy kezdődtek, hogy nagyon hosszan a vőlegény és az ő családja a mennyasszony édesapjához ment, és ott dicsérték a mennyasszony szépségét, kocintottak, ettek is, és a végén megírták a házassági szerződést. Ez igen gyakran órákon át eltartott. Nagyon gyakori volt, hogy csak éjfél tájban indult el a vőlegény a mennyasszonyhoz, aki a barátnői körében volt, várta a vőlegényt. Arra, hogy a vőlegény késik, nagyon is lehetett számítani. Valóban ostobák voltak azok a koszorús lányok, akik tartalék olajat nem vittek magukkal. Jézus arra tanít, hogy az emberi életünk is ilyen. Sok tartalék olaj kell hozzá. Aki arra gondol például a házassága elején, hogy ez könnyedén magától sikerülni fog, az rendkívül balga. A házassághoz nagyon sok tartalék olaj kell. Bele kell tennie két embernek újra és újra a szívét, ahogyan a szerzetesi élethez, meg a papsághoz is kell sok-sok tartalék olaj, nagy lelkűség és odaadás. Kedves testvérek, egy plébánia és egy kolostor ezt a titkot, a hit és a szeretet titkát, ezt a tartalék olajat őrzi, óvja és táplálja. Ennek a forrásához vezet oda nagyon sokakat. Gyerekkoromban alig voltak nővérek Magyarországon. Akik léteztek, azok is többnyire illegalitásban. Felejthetetlen a gyerekkorunk kántornője, aki titokban tett szerzetesi fogadalmat. Én kisgyerekként nem is tudtam ezt róla. Azt tudtam csak, hogy nagyon szép, gyönyörűen énekel. Azt se vettem észre, hogy nagyon-nagyon beteg. Néhány évvel később tolószékbe került. Egyik este, ahogyan látta, hogy sok minisztráns van, nagyon örült. Azt mondta, valami fontosat akar nekünk mondani. Leültetett minket az első padokba. Bement a sekressébe, és hirtelen minden villanyt a templomban leoltott, vaksötét lett. Csak az örök mécses fénye égett. A nővér visszajött, és csak ennyit mondott, Jézus itt van. Mindannyian szólhatunk hozzá. Aztán hatalmas csend lett. Ezeket a perceket én azóta sem felejtettem el, szinte beleégtek a lelkembe. Milyen óriási kincs, az Istennek oda szentelt élet. Egy olyan kolostor, ahol Istennek odaadott személyek élnek, imádkoznak. Milyen óriási kincs a plébánia is. Gyerekkoromban egy ferences plébániára jártam. Az atya, aki tanított minket, rengeteget idézte a Bibliát. Annyira belelkesített, hogy 14 éves koromban egy nyáron elolvastam a teljes Ószövetséget. Hatalmas nagy élmény volt. Átélhettem azt is, hogy ez az atya, akit annyira tiszteltünk és szerettünk minnyájan. Egy nehéz, rosszul sikerült esti beszélgetés után másnap képes volt arra, hogy odajött hozzám egy kamasz gyerekhez, és bocsánatot kért. Azért, amiben 90%-ig mi fiatalok voltunk a hibásak, óriásit nőtt akkor a szememben. Ebből a plébániai csoportból jártunk kórházakba, betegekhez. Jártunk szegényeket segíteni. A kis csoportunkból lett három pap, lett egy szociális testvér, lett egy állandó diakónus, óriási kincs egy plébánia, ahol a hit, a család, a nemzet értékeit óvják és adják tovább. A mai világban, amely Istentől sok szempontból egyre inkább távolodni akar, a legalapvetőbb értékeit, mintha egyre inkább elfelejtené, eldobná. Elemi szükség van olyan helyekre, élő szigetekre, ahol ezek az értékek radikális módon tudnak élni, ragyogni, és tudjuk őket továbbadni a következő nemzedékeknek. Hálát adunk különleges módon az Annunciáta nővérek jelenlétért. Hadd idézem föl az ő történetüknek egy-két csodálatos, gondviselésszerű pillanatát. 1915-ben a világháború alatt hívták őket Szombathelyre, elsősorban a sebesült katonáknak az ápolására, Grácból. Akkoriban még ez a közösség nem is volt igazi nővérközösség, hanem segítő, lelkes fiatal lányok voltak, segítő nővéreknek hívták őket, de nem voltak örökfogadalmas apácák. Az irgalmas rendnek a szabályai ezt akkor nem engedték meg. És aztán a világháború után következett a Trianon tragédiája. A nővérek kicsit a levegőben lógva maradtak, Grácsba már nem mehettek vissza. A rendfőnöknő gondolkodott azon is, hogy a nagy részüket hazaküldik. És ekkor Mikes János püspök megkérdezte az akkor már több mint 60 segítő nővért, fiatal lányokat, akik talán még nem is döntöttek akkor végérvényesen az életükről, hogyha létrejönne egy igazi szerzetes rend, akkor ki az, aki bátran vállalná, hogy az egész életét Istennek adja? Ki az, aki szívesen lenne fogadalmas nővér? Azt mondta, ad 2 hetet arra, hogy a nővérek gondolkodjanak. Másnap reggel a nővérközösség vezetője eljött a püspökatyához, azt mondta, hogy nem kell nekünk 2 hét. Előző este összejöttünk, és egy kivételével mindannyian azt szeretnénk és azt kérjük, hogy adhassuk az egész életünket Jézusnak. Így született az Annunciáta nővérek rendje, több mint 60 segítő nővérből, akik egy nap alatt döntöttek arról, az egész életüket Istennek és a betegeknek szentelik. És valami nagyon hasonlóan nagy lelkű cselekedet mentette meg az Annunciáta nővéreket. 1937-ben Brazíliából egyre több kérés jön, hogy egy lepratelepre küldjenek nővéreket. A nővérek főnöknője eleinte nem akart erre igent mondani. Akkor ez majdhogy nem azt jelentette, hogy nővérek élve eltemetik magukat, soha többet arról a lepratelepről ki nem jöhetnek. De annyira erős volt a kérés, hogy végül is a főnöknő azt mondta, hogy megkérdezi a nővéreket. Ki az, aki vállalná? Kedves testvérek, több mint 35 nővér azonnal jelentkezett, hogy menne. Ők közülük választottak ki 5-öt, akik mentek ebbe a lepratelepbe szolgálni, odaadni az életüket. Később egy alkalommal küldtek még 2-t, aztán még 6-ot. Ebből a magból sarjadt ki egy virágzó közösség Brazíliában. Ennek köszönhetjük most ezt az újraalapítást 100 év után. A nővérek újra és újra megvalósított nagy lelkűségének, annak a tartalék olajnak, odaadott életnek, amelynek újra és újra tanújelét adták. Kedves testvérek, gyakran úgy tűnik, hogy az egyházban nagyon-nagyon fontos szerepe van a papnak, a vezetőknek, azoknak, akik beszélnek. Azonban éppen olyan fontos, sőt néha talán fontosabb. A nővérek Istennek odaadott hiteles élete, olyan, mint az egyházunk arany fedezete. Az egyház titokzatos termékenysége, nem utolsó sorban ezekből az odaadott életekből származik. Jézus keresztje alatt asszonyok álltak. A bátor férfiak az egy János kivételével mind elfutottak. A föltámadás első tanúi is asszonyok lettek. Az egyháznak óriási kincse ez az asszonyi hűség, az Istennek odaadott életek gazdagsága. Mai napon ezért is hálát adunk. Hogy mi is egy plébánia küldetése és hogyan marad életben, hadd mondjak el két apró példát ezzel kapcsolatban. Volt egy plébánia, ahol nagyon elfogytak az emberek a templomból. Annyira, hogy az atya egy idő után kihirdette, hogy fölösleges ezt a templomot tovább nyitva tartani. Megtartja a plébánia temetését, és utána a templomot bezárja. Ki is hirdette sokfelé, hogy melyik napon, mikor lesz a plébánia temetése. Az emberek nagyon csodálkoztak, zsúfolásig megtelt a templom erre az alkalomra, kíváncsiak voltak, mi lesz. Középen elől föl volt ravatalozva egy nagy koporsóban, jelképesen a plébánia. És a mise vége felé az atya azt mondta, hogy hát mindenki egy pillanatra idejöhet a koporsóhoz, megnézheti az elhunyt plébániát, elbúcsúzhat tőle. Aztán kimehet oldalt a templomból, s ha úgy gondolja, esetleg a bejárati ajtón visszajöhet. Elindultak az emberek, mindenki döbbenettel jött el a koporsótól, és szinte egytől egyig mindenki visszajött a templomba. A koporsóban ugyanis egy hatalmas tükör volt. Mindenki saját magát látta. A plébánia, illetve az általa hordozott hit és lelkesedés, mi bennünk tud elhalni és meghalni. Kedves testvérek, hogy ez a plébánia éljen, az rajtatok múlik, a ti odaadásotokon, lelkesedéseteken. Mindenkinek bele kell tennie azt a kincset, amit ő Istentől kapott. Ebből a sok-sok kicsi karizmából nő ki egy eleven élő plébániai közösség. Ha plébániában nehézségek vannak, akkor elsősorban mindenki nézzen önmagába, és gondolkodjon a saját maga megtérésén, megújulásán. A másik elbeszélés arról szól, hogy egy kolostor hosszú virágzás után kezdett kihalni. Már csak 5 időszerzetes élt benne. Meg voltak számlálva a kolostor napjai. És volt nem messze egy rabbi, aki szeretett ott az erdőben elmélkedni, imádkozni a kolostortól nem túlságosan messze. Egyik ilyen alkalommal az apát, a kolostor öreg vezetője elment a rabbihoz tanácsot kérni tőle, hogy hogyan lehetne megmenteni ezt a kolostort. A rabbi azt mondta, hogy igazi tanácsot nem tudok adni. A zsinagógában is egyre kevesebben vannak. Az emberek nem hallgatnak a lélek hangjára. De aztán végül egy különleges mondatot mégiscsak mondott a rabbi. A mondat így hangzott, a Messiás közöttetek van. Az apát hazament, elmondta, amit a rabbi mondott, mondta, ő sem érti pontosan ennek a mondatnak a jelentését, üzenetét. Ettől kezdve heteken át az öreg szerzetesek ezen töprengtek, mit jelenthet ez, hogy a Messiás közöttünk és bennünk van? Talán az apátra gondolt a rabbi, olyan erős sziklája a közösségünknek évtizedek óta, vagy Tamás testvére, aki az imádság embere, szent ember közöttünk. Vagy talán Fülöp testvére, az lehetetlenül olyan kicsit lassú, észjárású, kicsit faragatlan, de az igaz, hogyha valakinek baja van, akkor mindig ő az első, aki észreveszi, segít, a beteget ápolja, fogja a kezét. Vagy talán Elrod testvére, ő néha ideges, és talán néha durva is, de döbbenetesen őszinte és becsületes, egyenes ember, kimagaslik ebben közülünk. Heteken át az öt öreg szerzetes ezt találgatta, hogy melyikükben lakik a messiás. Néhány héttel később egy fiatal arra járt a kolostor mellett, belépett a kolostor templomába. Azt érezte, hogy valami egészen különleges légkör uralkodik itt. Az öreg atyák olyan tisztelettel voltak egymás iránt. Olyan különleges béke áradt a lelkükből, az arcukról. A fiatalt megragadta ez. Néhány nap múlva kopogtatott a kolostor ajtaján, a fölvételét kérte. Aztán egy-két hónappal később jött egy másik, majd egy harmadik. A kolostor megmenekült. Kedves testvérek, egy jó plébániai közösség is valahogyan így működik. Egymásban nem a tökéletlenséget kell keresni, nem a hibákat, nem azt, ami megkritizálható. Abból minden emberben van bőven. Meg kell látnunk a másikban Krisztus arcát, aki mindannyiunkban ott rejtőzik. Meg kell próbálni azt előcsalogatni, segíteni, hogy a másik elő tudja önmagából hozni. Akkor lesz ennek a templomnak is, a plébániának is olyan légköre, amit ha valaki belép, azonnal megérez. Hálát adunk az új kolostorért, hálát adunk a plébániáért. Imádkozunk azért, hogy ezeken a helyeken ne elsősorban, ne csak programok legyenek, események, hanem mindenek előtt legyen ott az élő Krisztus, az ő fénye és jelenléte, az a békesség, amely egyedül képes az emberi szívet betölteni. Amen.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.